tezéi énekek akkor a legszebbek, ha kinyílnak. És akkor még egyszer elmondom, ahogy mindig elmondok, aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Köszönjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten jelenlétében élni, ez a mai elmélkedésünk címe. Úgyhogy, ha kinyitjuk a munkafüzetünket az 50. oldalon, akkor onnantól kezdve egészen az 55. oldalig követhetjük az előadást. Mindenkit bátorítok a jegyzetelésre. Illetve talán ma a szokásosnál is egy picit többet szeretnék az idézetekkel foglalkozni, mert olyan jó, hogy ezek így le vannak nyomtatva. Ugye azt mondják, hogy az emberek 80%-a vizuális típus, én is az vagyok. Tehát nekem, és állítólag 5-ből 4 embernek sokkal könnyebb befogadnia úgy egy információt, hogyha látja, ha olvassa, és nem csak hallja. Úgyhogy bátorítom a vizuális típusokat, hogy nézzétek a munkafüzetet, mert az segít a megértésben, segít, hogy jobban értsük a mondatokat. Amíg itt küzdök ezekkel a lapokkal, addig elmondom, hogy ma a Szent Háromság bennünk való jelenlétéről fogunk közösen elmélkedni. És ennek kapcsán talán kezdjük onnan tényleg ezeket a gondolatokat, hogy mire is vagyunk meghívva. A Novo Millennio Ineunte című dokumentumban így fogalmaz II. János Pál pápa. Ha azt kérdezzük egy katekumentől, vagyis olyas valakitől, aki a felnőttként a keresztségre készül, meg akarod-e kapni a keresztséget? Valójában ezt a kérdést szegezzük neki. Akarsz-e szentté válni? És ismétlem, ezt nem én mondom, hanem Nagy Szent János Pál pápa. És úgy gondolom, hogy ez szinte lehetne az egész mai esténknek a mottója, sőt, egész életünknek a mottója. Mert hátborzongató belegondolni abba, hogy a feladatunk az, hogy szentté váljunk. De még ha nem is vagyunk elég bátrak, hogy gyakran gondoljunk erre, attól még ez így van. Tehát aki keresztelkedni szeretne, ugye most húsvét éjjelén is megkereszteltünk 3 férfiút, sőt, az egyikőjüket láttam is, ma biztos itt van még. Szóval ők 3-an, meg mindenki más is, aki megkeresztelkedik felnőtt fejjel, ha ott van a szívében az a vágy, hogy igen, én szeretnék Jézushoz tartozni, akkor tulajdonképpen szükségszerű, hogy ott legyen az a vágy is, hogy én szeretnék Jézushoz hasonlítani. Hogy ő az én példaképem, hogy szeretnék olyan lenni, mint ő. És ez már is a meghívás az életszentségre. És amikor azt mondjuk, hogy életszentség, hogy szentnek lenni, ezek mind olyan nehéz, súlyos szavak, olyan elérhetetlennek tűnnek, vagy olyan távolinak, olyan célnak, amit szinte lehetetlen megugrani, mert olyan nehéz, rémisztő. De ha úgy fogalmazok, hogy szentnek lenni tényleg azt jelenti, hogy Jézushoz egyre jobban hasonlóvá válni, hogy egyre tökéletesebben szeretni, hogy engedni, hogy Isten munkálkodjék az életemben, akkor talán már is kevésbé hátborzongató ez a szó. Ugye szoktam mondani, hogy nézzünk körbe a templomban, nézzük meg a szenteket, van a mi templomunkban bőven szentek ábrázolása. És tényleg tegye mindenki szívére a kezét, hogy közülük kihez hasonlítana igazán szívesen. Én őszinte vagyok, és megmondom, hogy így egyikükhöz sem. Mert ahogyan a szenteket ábrázolták, amikor ez a templom épült a 30-as években, ez a mai szemmel nézve nem olyan vonzó. A szentek, akiket itt látunk a templom falain, merevek, kicsit ridegek, élettől elrugaszkodottak. És ugyan van egyfajta kisugárzásuk, ez tagadhatatlan, de mégis nehéz magamat beleképzelni abba, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Milyen hát egy mai szent? Hogyan kell szentté válni? Tényleg csak annyiból áll, hogy nézünk mereven, és akkor a fejünk köré odarajzolnak egy glóriát? A szent úgy gondolom az, aki közel van Istenhez. És szentnek lenni azt én nagyon szeretem pozitívan megfogalmazni, nem negatívan. Tehát azt is mondhatnánk, hogy persze szent az, aki nagyon kevés bűnt követel. De ne erre hegyezzük ki, hogy mi az, amit ne. Hanem a szent az, aki még ha elkövet is bűnöket, mert mindegyik szent követett el bűnöket a szűzanya kivételével, akkor azokat képes megbánni, és képes jobbá lenni. Szentnek lenni, kedves testvéreim, nem egyfajta sterilitást jelent, hogy valaki immunis minden kísértéssel szemben. Szentnek lenni nem egy életidegen állapot, hanem szentnek lenni, az tényleg úgy gondolom, hogy olyan, mint Jézus, aki meghívó, barátságos, akinek jó a társaságában lenni, akinek van mondani valója, aki erős, aki bátor, aki egységben van a mennyei atyával. Szentnek lenni tele van élettel. És ezt is gyakran szoktam mondogatni, ezt a hasonlatot, hogy van egy-két ember, akit van szerencsém, vagy hogy mondjam, a Jóisten kegyelméből személyesen is ismerhetek, és akik tényleg számomra úgy megtestesítői valahol az életszentségre való törekvésnek. Ők azok az emberek, akiknek úgy érzem, hogy ők sokkal közelebb vannak Istenhez, mint én, és hogy szeretnék egy kicsit én is olyanná válni, mint ők, és jó dolog a társaságukban lenni, jó dolog beszélgetni velük, mert érzem, hogy épülök, érzem, hogy tanulok tőlük. Érzem, hogy ha velük vagyok, akkor én magam is többé válok. Én magam is közelebb kerülök az Istenhez. Nem azt mondom, hogy őket egykor szentté fogják avatni, azt nem. De azt igen, hogy érzem, hogy ők közel vannak Istenhez, és azáltal, hogy őket a barátaimnak mondhatom, valahogy engem is odavonzanak a mindenhatóhoz. És ez épít, és ez jó. Azt hiszem, hogy szentnek lenni, kicsit azt is jelenti, hogy olyan emberré válni, aki tud építeni, akinek jó a társaságában lenni, aki lehet, hogy nem mond sokat, lehet, hogy nem tud választ adni minden problémára, de akinek a jelenlétében felebarátaink érezhetik, vagy akár mi magunk is, hogy belőle erő árad ki, hogy mellette biztonságban lehetek, hogy rá fölnézhetek. Kívánom mindannyiunknak, és remélem, hogy minél többünknek vannak ilyen ismerősei, akik segíthetnek minket abban, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. És akkor most hadd tegyem fel így radikálisan, vagy hát nem radikálisan, az lehet, hogy rossz szó, de ilyen direkt módon ezt a kérdést most mindannyiunk számára, hogy én ma, itt és most, akarok-e szentté válni? Mert ha igen, akkor jó helyen vagyok. Ha nem, akkor is jó helyen vagyok, mert a templomban lenni mindig jó, de akkor még növekednem kell. Jobban meg kell értsem, hogy mit jelent az, hogy szentnek lenni. Jobban meg kell értsem, hogy mit jelent az, hogy Jézushoz tartozni. Mert úgy gondolom, hogy egy keresztény embernek a kötelessége arra törekedni, hogy szentté váljon. Jézus maga mondja, parancsba adja, legyetek tökéletesek, ahogy a mennyei atyátok is tökéletes. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy legyetek szentek. És persze bűnösök vagyunk, persze nem leszünk egészen tökéletesek. De törekedjünk rá. Erre hív minket Jézus, és hogyha napról napra csak annyi történik, hogy egy ilyen icipicivel jobb vagyok, akkor a legjobb úton vagyok a szentévállás felé. Vagy lehet, hogy valakit az segít, hogy nem az, hogy napról napra, hanem mondjuk havonta egyszer elmegyek gyónni, és ha azt érzem a gyónásnál, hogy most egy picit jobb ember lettem, mint elmúlt hónapban. Ez így kimondva nagyon kicsi, de igaziból hatalmas dolog. Ez a szentévállás útja. Kicsiben kell előrelépni. Ígértem, hogy idézgetek. Tesszaloniki levél. Az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Tessék, itt a Biblia, nem csak én mondom. Amikor kisfiú koromban átment a fejemen, hogy lehet, hogy papnak hív az Úr, akkor ugye elsőre arra gondoltam, hogy hát az lehetetlen. Mert én a papokat is olyan nagyon szentnek, nagyon Isten közelinek láttam, és tudtam, éreztem, hogy hát én bűnös vagyok, nekem hibáim vannak, én nem. Tehát hol vagyok én attól? És kellett egy kis idő, míg megértsem, hogy nem kell ahhoz már most tökéletesnek lenni, hogy kimondjam az igent Isten hívására, hanem a szándék kell hozzá, a szándék, hogy szeretnék jobb emberré válni. És azt hiszem, hogy ez tényleg nem csak a papi hivatás, hanem mindannyiunk hivatására vonatkozik. A szentévállás mindannyiunk hivatása. Nem vagyunk tökéletesek, de ha tényleg szeretjük Jézust, ott kell legyen a szívünkben a vágy. Igen, szeretnék jobb emberré válni. A keresztény ember életszentsége tulajdonképpen abban áll, hogy a Szent Háromsághoz tartozik. És az, hogy valaki szentté válik, vagy talán fogalmazhatok így finomabban, hogy megközelíti az életszentséget, az nem csak az egyéni igyekezet vagy ügyesség érdeme, hanem az, hogyha valaki közel kerül Istenhez, ha valaki egyre tökéletesebb életet él, abban bizony nagyon sok kegyelem, nagyon sok segítség van onnan felülről. A 16. Zsoltár így ír: mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljességes, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Olvashatjuk a munkafüzetben is. Két dolog következik ebből, az egyik, hogy ha az Úrra figyelünk, akkor nem fogunk meginogni, vessük szemünket az Úrra. A másik pedig, hogy Isten jelenlétében boldogok lehetünk örökké. És igaz, hogy most kicsit hosszúra nyújtottam a bevezetést, de szerintem ez a legfontosabb a mai esténkből. A szentévállás vágya a lelkünkben. És most tulajdonképpen itt az eszközöket szeretném hozzáadni, az, hogy hogyan tudunk Isten jelenlétében élni. Mert Isten bennünk marad. Az ige a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be, ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Olvassuk János evangéliumának első fejezetében. Majd a 14. fejezetben: Atyámban vagyok, ti bennem, és én bennetek. Még két idézet, két szenttől. Nagy Szent Teréz így fogalmaz: ahol Isten jelen van, ott van a mennyország. Már most fontoljátok meg, amit Szent Ágoston mond önmagáról, hogy tudnilik mindenfelé kereste Istent, és végül saját belsejében találta meg. Mert ha akkor úgy, amint most megértettem volna, hogy lelkemnek ebben a kis palotájában oly nagy király lakik, azt hiszem, nem hagytam volna őt oly gyakran magára, olykor mégiscsak vele maradtam volna. Isten bennünk van. Ez az a felismerés, amit Avilai Nagyszent Teréz ilyen szépen, szinte költőien megfogalmaz. Isten bennünk van. Annál is inkább, hogyha áldozunk, magukhoz veszük az oltári szentséget. De Isten mindenképp bennünk van, mert belénk költözik, és velünk szeretne lenni. Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet így ír: minden napszakban és egész éjjel benned lakoznak a Szentháromság személyei. Ha ezt tudja az ember, akkor már soha többet nincs egyedül. Nézzünk most hat rövid pontot, hogy Isten hogyan maradhat bennünk, mit tudunk mi tenni annak érdekében, hogy Istennel együtt éljük a mindennapjainkat. Az első pontunk az az, hogy egy gyakorlat, hogy Istent mindenkor megjelenítsük. Vagyis próbáljuk meg begyakorolni azt, hogy Isten jelenlétében éljünk, élünk, hogy elképzeljük őt, hogy gondolunk rá. És most is a következő pontokhoz egy 17. századi szerzetest, Lőrinc testvért fogjuk segítségül hívni, akinek nagyon komoly feladata volt a szerzetes közösségében, ő volt a szakács. Hát viccen kívül fontos dolog, hogy mit tesznek az emberek, de azért mégiscsak ez egy kétkezi munka, mégiscsak egy olyan munka, amely nagyon erősen szolgálat. Tehát nem ő volt az előjáró, nem ő volt a templomigazgató, nem ő volt a növendékek mestere, ő volt a szakács. És hogy milyen mély felismerések születtek ebben a szakács testvérben, Lőrincben, ezelőtt több száz évvel, erről fog most hallani és olvasni a következőkben. Na nézzük, mit ír Lőrinc testvér. Kicsit hosszabban idézem, mint ami a munkafüzetben le van írva, de a lényeg az olvasható is. A legszentebb, legmegszokottabb és legszükségesebb gyakorlat a lelki életben Isten megjelenítése. Ez abban áll, hogy örömünket lejjük az ő jelenlétében, nagyon fontos, örömünket lejjük az ő jelenlétében, és hozzászokunk azáltal, hogy alázatosan és szeretettel minden időben vele beszélgetünk. Ahhoz, hogy Istennél lehessünk, nem szükséges, hogy mindig a templomban időzzünk. Szívünkben nyithatunk egy kis csendes imakamrát, ahova időről időre visszahúzódunk, és szeretetteljes párbeszédet folytatunk vele. Minden ember képes Istennel családias beszélgetést folytatni. Egyik jobban, másik kevésbé. Ő tudja, mire vagyunk képesek. Kezdjünk hát neki. Talán ezt a bátor elhatározást kéri tőlünk az Isten. Isten nem hatalmas dolgokat vár tőlünk, csak egy apró gondolatot időről időre, egy rövid imádást. Emeljétek fel időnként a szíveteket ő hozzá, evés közben, beszélgetések alatt. A legkisebb kis gondolat is mindig nagyon jól esik neki. Ehhez nem kell hangosan kiáltanunk, ő közelebb van hozzánk, mint azt mi gondolnánk. Szokjatok tehát hozzá apránként, hogy így imádjátok őt, kérjétek a kegyelmét. Időről időre a nap folyamán, amikor tudtok, ajándékozzátok neki szíveteket, tegyétek ezt hitben, szeretettel és alázattal. Hát egyszerűnek tűnik ez a gyakorlat, de a valóság az azért az, hogy ez fárasztó is tud lenni, hogy napjában többször, sőt napjában sokszor gondoljunk az Istenre. Persze, aki ezt begyakorolja, annak már szinte rutinosan megy. De jó, hogyha ezt gyakoroljuk. Ne csak reggel, ne csak este, vagy ne csak az étkezések előtt vagy után gondoljunk Istenre, hanem legyen ott minél többször a gondolatainkban, ha lehet mindig. Imádkozzatok szüntelenül, mondja Szent Pál. És bármilyen elérhetetlennek tűnik ez, próbáljuk meg megvalósítani. Biztos meséltem már, hogy egyszer megkérdeztek egy édesanyát, hogy egy nap hányszor gondol a gyermekeire. És nem nagyon tud erre válaszolni, mert azt mondja, hogy amikor dolgozom, amikor utazok, amikor vásárolok, amikor főzök, akkor más csinálok, de valahol a fejemben azért mindig ott vannak a gyerekeim. Olyan jó, hogyha Istennel is egy ilyen kapcsolatot ki tudunk alakítani, vagy meg tud születni egy ilyen kapcsolat, hogy bármit is teszünk, Isten valahol ott van a gondolataink között, az ő jelenlétében éljük a hétköznapokat. Na de hallgassuk ismét Lőrinc testvért. Nagy hűség kell ehhez a gyakorlathoz, Isten megjelenítéséhez, és a bensőnkben élő Istenre tekintéshez. Azok, akik belekezdenek ebbe a gyakorlatba, mondogathatják magukban például, Istenem, a tied vagyok egészen. Drága Istenem, egész szívemből szeretlek téged. Vagy mást, a szeretet spontán szavait. Nézzük a következő pontot, hogy ne csúszunk ki az időből. Isten, aki bennünk van, segít elkerülni a bűnt. Jézus mondja, legyetek tökéletesek, amint mennyei atyám tökéletes. És ebből következik, hogy példaképünk nem lehet más, mint maga az Isten. Ő a legtökéletesebb, a legnagyobb példakép. És az ő jelenlétében való élet, pont ebben segít minket. Gondoljunk egy nagyon egyszerű példára. Van egy ember, akit nagyon szeretünk, nagyon tisztelünk. Akkor, amikor vele együtt vagyunk, akkor különösen is figyelünk arra, hogy mit mondunk, mit csinálunk, mert nem szeretnénk őt megbántani, és szeretnénk, hogy jól érezze magát. Szeretnénk, hogy érezze a szeretetünket. És ha Isten jelenlétében tudunk élni, akkor ebből szinte következik, hogy automatikusan jobban odafigyelünk arra, hogy mit mondunk, mit teszünk. Mert nem szeretnénk őt megbántani, hiszen ott van, érezzük, tudjuk, látjuk. Tehát aki Isten jelenlétében éli az életét, a hétköznapjait, annak sokkal könnyebb ellenállni a bűnöknek és nemet mondani a kísértésekre. Lőrinc testvér így fogalmaz. Szívünket Isten szellemi templomává kell alakítanunk, ahol szüntelenül imádjuk őt. Igyekeznünk kell, hogy semmi olyat ne mondjunk és ne gondoljunk, ami neki nem tetszene. Nagyon erősen érzem bűneim súlyát. Ezek azonban nem bátortalanítanak el, beismerem őket Isten előtt, nem védem magam, nem keresek mentségeket. Ezután békességgel térek a szeretet és az imádás megszokott gyakorlatához. Következő pontunk még egy kicsit konkrétabb, amikor munka közben is tudunk Isten jelenlétében élni. Lőrinc testvérről elárulok még valamit, nem csak az, hogy szakács volt, hanem hogy két ember munkáját végezte. Két szerzetesnek lett volna a feladata a főzés, de végül Lőrinc testvér valamilyen oknál fogva egyedül maradt. Na most, ha egy embernek kell elvégeznie két ember munkáját, mi szokott abból lenni? Idegeskedés, stressz, hajszolás, elégedetlenség, frusztráció. És Lőrinc testvér nem ilyen volt. Ő valahogy ebben a nehéz helyzetben is meg tudta őrizni békességét, nyugalmát, és kapkodás nélkül dolgozott. Tette ezt azért, mert Isten jelenlétében dolgozott, amikor főzött a konyhában, amikor hámozta a krumplit, vagy mosogatott. Akkor is Istennel volt. Istent meghívta magához. És Istennel együtt főzte a bablevest. Imádsággal kezdte munkáját, azzal fejezte be, sőt, egész munkája egy nagy imádság volt. Így imádkozott: Istenem, dolgozz velem, fogadd el a munkámat és egész szeretetemet. Máshol pedig így fogalmaz: a mi szentéválásunk nem abban áll, hogy megváltoztatjuk a tevékenységünket, hanem abban, hogy azt, amit szokás szerint önmagunk számára tettünk volna, Istennek tesszük. És erre mindannyian meg vagyunk hívva, hogy amikor dolgozunk, amikor tesszük a feladatainkat, akkor ezt ne csak önmagunkért tegyük, vagy valaki másért, hanem bátran hívjuk meg az Istent. Az ő áldásával még erősebbek vagyunk. Mi is imádkozzunk, kedves testvéreim, utazás közben, főzés közben, munka alatt éljük mindennapjainkat Isten jelenlétében. Negyedik pont. Isten világosságot ad és vezet minket. A 15. Zsoltárból szeretnék egy rövidet idézni. Az életre vezető utat mutatod meg nekem. Azért hoztam ide ezt az idézetet, mert tényleg Isten az, aki vezet minket. Jó esetben ő mutatja az utat, illetve mindig ő mutatja az utat, jó esetben figyelünk rá és hallgatunk rá. Líziói Szent Teréz, vagyis Kis Szent Teréz így fogalmaz: felismerem és tapasztalatból tudom, hogy Isten országa bennünk van. Soha nem hallottam Jézus beszélni, de tudom, hogy bennem van. Minden pillanatban vezet engem és súgja, mit mondjak vagy tegyek. Kedves testvéreim, ez az, amikor valaki Isten jelenlétében él. Amikor érzi, tudja, átéli, hogy Jézus vele van. Amikor egyedül vagyunk, akkor sem vagyunk igazán egyedül. Mert Jézus mindig ott van. Csak tudatosítsuk magunkban, figyeljünk rá, és akkor érezni fogjuk az ő szent jelenlétét. Ötödik pont. Isten jelen van a szenvedésünkben. Minket sem kerül el a szenvedés, a keresztények is szenvednek. De Isten akkor is ott van, amikor szenvedünk, és talán mindannyian emlékszünk rá, amikor Szent János Pál pápa élete utolsó éveit mekkora szenvedésben töltötte a Parkinson-kortól sújtva, nem tudott mozogni, nem tudott beszélni, sok fájdalma volt. Ám mégis, ha őrá néztünk, láttuk a tévében, olvastuk az írásait, akkor az volt a benyomásunk, hát most nem tudom miért mondom, hogy többes számban, de azt hiszem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, de nekem mindenképpen az volt a benyomásom, hogy őt nem sajnálni kell. Ő egy boldog ember képét mutatta. Aki a sok szenvedés ellenére a mindenható Istennel élte életét, élte mindennapjait, vele osztotta meg szenvedését, és nem volt egyedül. Isten a szenvedésben nagyon is ott áll a szenvedő mellett. Munkafüzetünk az 52. oldal alján hoz egy imádságot a szenvedésről, szintén Lőrinc testvértől. Hadd olvassam ezt most föl. Bátorság, hozzátok szüntelenül Isten elé szenvedéseiteket, kérjetek erőt őtőle az elviselésükhöz. Mindenek előtt azonban szokjatok hozzá, hogy gyakran beszélgettek Istennel, és a lehető legkevésbé feledkezzetek meg őróla. Imádjátok őt gyengeségetekben, ajándékozzátok neki szenvedéseiteket újra meg újra, és épp a szenvedés fájdalmas óráiban kérjétek őt alázattal és szeretettel, ahogy egy gyermek kéri az apját, hogy engedje teljesítenetek szent akaratát, és adja meg nektek kegyelmét segítségül. És utolsó pontunk az Isten jelenlétéről, az, hogy Istennel és az ő iránta való szeretetből cselekedjünk. Olvassuk el közösen ismét az idézetet a munkafüzetből, ezúttal Gabriel Bossihoz intézett szavait Jézusnak. Engedd, hogy átjárjalak, betöltselek, semmi ne legyen benned, ami akadályozna engem abban, hogy egyre inkább igénybe vegyelek. Azok által cselekszem, akik egész lényüket rám bízzák. Ajándékozz nekem a hangodat, a pillantásodat, és menj azzal a szilárd elhatározással, hogy engedsz engem cselekedni, hiszen benned élek, mondja maga Jézus egy látomásban ennek az asszonynak. Tehát ha engedjük, hogy Jézus bennünk éljen, ha figyelünk rá, ha az ő jelenlétében éljük mindennapjainkat, akkor sokkal, de sokkal könnyebb lesz a jót tenni. Ha Isten szeretetében, az ő jelenlétében élünk, akkor nem kell sokat gondolkozzunk azon, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem kell törjük a fejünket, hogy jobbra menjünk-e vagy balra, mert szinte belülről érezni fogjuk. Mindent tegyünk Istennel, hiszen ő bennünk van. Még egy utolsó idézet. Az Emmauszi tanítványok kérésére, hogy velük maradjon, Jézus sokkal nagyobb ajándékkal válaszolt. Az eukarisztia szentségével megtalálta annak módját, hogy szó szerint bennük maradjon. És kedves testvéreim, ez történik a szent áldozásban. Egészen konkrét, egészen kézzel fogható módon, hogy Jézus Krisztus valóságos testével bennünk marad, magunkhoz vesszük és velünk van, belénk költözik, lakást vesz nálunk. Ő szeretné velünk élni minden napjainkat. Az, hogy őt beengedjük-e és hogy figyelünk-e rá, az viszont rajtunk múlik. És ez a mai este talán erre is szolgálhat, hogy odafigyeljünk ő rá, hogy gyakoroljuk azt, hogy az ő jelenlétében éljünk, hogy vegyük észre, hogy ő már most bennünk van. Még egy apró zavar, vagy zavar lehetőséget szeretnék feloszlatni, mert megkérdezhetném most tényleg valaki, hogy van ez? Tehát és arról beszéltünk idáig, hogy Isten bennünk van. Most mégis pár perc múlva kiteszem az oltári szentséget, és akkor meg azt mondjuk, hogy Isten ott van. Most akkor bennünk van, vagy ott van, vagy hogy van ez? És akkor a Fábri Kornél atya egy nagyon jó pofa, szerintem szemléletes példát hoz erre. A tengeri szivacsot. Ez olyan, mintha megkérdeznénk a tengeri szivacstól, hogy most hol a víz? Te vagy a vízben, vagy a víz van benned. És mind a kettő igaz. És talán a szentségimádás, most bocsánat ezért a képért, remélem nem esik ez senkinek rosszul, de engem megragadott ez a kép, hogy a szentségimádás az olyan, hogy mi vagyunk a szivacsok, Jézus a víz, és most vele leszünk a következő 20 percben egészen kézzel fogható módon, és fel tudjuk szívni, be tudjuk fogadni az ő kegyelmét, az ő jelenlétét. És amikor már nem a szentségimádáson leszünk, hanem otthon vagy a dolgunkat végezzük, akkor már bennünk lesz, bennünk szivacsokban, ott lesz az éltető víz, ott lesz az Isten. Tehát nem ellentmondás ez, hogy Jézus ott van az oltáron, és Jézus ott van bennem is, hanem sokkal inkább egy egymást erősítő valóság. Egyrészt az, hogyha Isten bennem van, akkor könnyebben eljövök a templomba, hogy találkozzak vele az oltáron, de a másik irányba talán még jobban, még szemléletesebben meg tudjuk fogalmazni, hogy azáltal, hogy Istent imádom, azáltal, hogy megáldozom a szentmisében, azáltal még jobban, még tökéletesebben belém költözik. Hát legyünk mi is szivacsok, ezt kívánom mindannyiunknak erre a mai estére. Szívjuk magunkba azt a sok kegyelmet, amit kapunk a szentségimádásban. Töltekezzünk, töltődjünk, hogy Isten minél konkrétabban, minél kézzelfoghatóbb módon bennünk legyen, és hogy érezhessük, sőt, élvezhessük az ő jelenlétét a hétköznapokban is. Már csak annyi van hátra, hogy néhány gyakorlati segítséget adjak a mai 20 percünkhöz, amit az Úr Jézussal töltünk, de előtte szeretném elmondani, hogy jövő héten első csütörtök, ez azt jelenti, hogy az Emmanuel közösség imaórája lesz itt a templomban, tehát ilyen formában szentségimádás iskolája 2 hét múlva lesz legközelebb, de majd a vasárnapi hirdetésekben és a Facebookon is még lesz emlékeztető erről. De a jövő heti alkalmat is szeretettel ajánlom mindannyiotoknak. Lesz dicsőítés, tanítás és szentségimádás az Emmanuel közösség szervezésében. Mi pedig tehát 2 hét múlva folytatjuk. No, jöjjön néhány gyakorlati segítség a szentségimádáshoz. Újra azt mondom, amit mostanában mondogatok, múlt héten is mondtam, ki annyira használja a munkafüzetet, amennyire szüksége van rá, amennyire segíti, az se baj, ha valaki félreteszi, és úgymond csak Jézusra figyel. Amit én javaslok, kezdjük majd mindenki magával, nem, magában, nem közösen, egy keresztvetéssel, majd próbáljuk meg elképzelni a Szent Háromság személyeit egyesével. Képzeljük el, hogy itt van az Atya, képzeljük el, hogy itt van a Fiú, gondoljunk a Szent Lélekre, próbáljuk meg becsukni a szemünket, látni a Szent Háromság személyeit szinte magunk előtt. Bátran mosolyogjunk rájuk, köszönjünk nekik, és a mai feladat az az lenne, hogy könnyű kimondani, aztán kíváncsi lennék, hogy kinek mennyire sikerül megvalósítani. A mai feladat nagyon egyszerű. Élvezzük a Szent Háromság személyének a jelenlétét. Üljünk vagy térdeljünk. Nincs feladat. Olyan feladat nincs, hogy most ezt el kell mondani, vagy azt át kell gondolni. Élvezzük a Szent Háromság személyének a jelenlétét. Mondom, keresztvetés, képzeljük el őket, mintha látnánk őket, köszönjünk nekik, mosolyogjunk rájuk, és élvezzük az ő jelenlétüket. Ha elkalandozunk, térjünk vissza. Ha kell 5-ször, ha kell 50-szer. Nem baj, ha elkalandozunk, a baj az, ha nem térünk vissza. Amint észrevesszük, térjünk vissza. Ugye előfordulhat, és elő is fog fordulni valószínűleg, hogy éppen nincs mondani valónk Jézusnak, vagy a Szent Háromság másik két személyének. Nem baj. Ma nem mondanunk kell. Mondhatunk is, beszélgethetünk, nem tilos, de nem muszáj. Egyszerűen élvezzük a jelenlétüket, legyünk Jézus mellett, és gondoljunk rá szeretettel. Ha nem érzünk semmit, az se baj. Az imádság értéke, testvéreim, és ez nagyon fontos, nem azon múlik, hogy én mit érzek. Az érzések jók, az nagyon jó, amikor tényleg úgy könnyezünk is, vagy mélyen átérezzük azt, hogy milyen jó Isten jelenlétében lenni. De ha nincs meg ez az érzés, az nem azt jelenti, hogy valamit rosszul csináltunk. Az ima lehet értékes érzések nélkül is. Az imádságunk nem függ az érzelmektől. Azt hiszem, ma sem voltam rövid, de legalább a mise kicsit rövidebb volt, de remélem nem bánjátok, hogy elmondtam ezeket, és nem mondok mást, csak ezt. Élvezzétek Jézus jelenlétét. Jó imádságot kívánok!